Paulette. A férjem és Emerenc elviselte, később kicsit csodálkozva önmagán meg is kedvelte egymást. Kezdetben amiatt, hogy Violához és hozzám mindketten az érzéstől való megszabadulás minden reménye nélkül ragaszkodtak. Később, mert jobban megértették a kölcsönös jelzéseket. A férjem megtanulta Emerenc kifejezési formái jelentéstanát. Emerenc kezdett természetesnek elfogadni egy számára voltak éppen érthetetlen, sőt, henye létet, amelyben mukkanni se lehetett olykor fél napokig, mert valamelyikünk a jegenyéket nézte a kert végén. Szemmel láthatólag semmit nem csinált, de azt állította magáról, dolgozik. Azt hiszem, karcolás nélkül örültünk az életnek. Az idegen, aki először járt nálunk, azt hitte a konyhában matató Emerencről, a nagynéném vagy keresztanyám. Ráhagytam, mert lehetetlen volt megvilágítani kapcsolatunk jellegét, hevességét, vagy azt, hogy Emerenc egyikünk anyjához se hasonlít, mégis mindkettőnk újra született szülője. Az öregasszony sose faggatott egyikünket sem. Mi se faggattuk őt. Elmondott magáról annyit, amennyit jónak látott, de voltak éppen keveset beszélt, mint az igazi anyák, akik múltja majdnem lényegtelen már, csak a gyerekeik jövőjével foglalkoznak. Viola, ahogy az évek teltek, komolyodott, mutatványai is szaporodtak, tudott kilincsel ajtót nyitni, felszólításra behozta az újságot, a papucsot. Névnapon, születésnapon már a férjemnek is gratulált. Emerenc minnyájunk útját kilépte. A gazdának adta meg a legnagyobb személyes szabadságot, utána Viola következett. Utolsónak én. Engem gyakran átrendelt kávézni, ha kliensei körében igény támadt erre, főleg Adélka szerette megbeszélni velem a problémáit. Adélka az a típusú asszony volt, aki a kapott tanács helyességét azonnal megvitatta 3-4 másik baráttal. Emerenc majd megverte ilyenkor. Sutu és Paulette kevesebbet beszélt. Főleg Paulette vált egyre hallgatagabbá, erősen fogyott is, aztán egyszer csak kilépett az életünkből. Öngyilkosságának hírével Sutu hozzánk futott át. Ő a vásárcsarnokban mindig hajnalban vette meg az áruit. Ő kelt fel a leghamarabb Emerencen kívül az utcában. Rosszabbkor nem is jöhetett volna, kelletlenül nyitottam ajtót, de a közlés megrázott. Elszomorodtam. Akkorra már én is jól ismertem Paulette-t. Emerenc kávéi összekapcsoltak vele. Azt éreztem, mindnyájunknak szerepünk van a halálában. Végtére is valami előzménynek csak kellett jeleznie, mire készül, s mi nem figyeltünk rá. Hogyan mondja meg Emerencnek, kérdezte Sutu, hisz tegnap még együtt ebédeltek. Emerenc állt a legközelebb Paulette-hez. Sok olyat tudott róla, amit az neki, Sutunak sosem árult volna el. Ő nem vállalja? Közöljem Emerenccel én. Neki várni kell a rendőrséget, hiszen ő lelte meg vesztére a szerencsétlent. Lám, ebben is milyen figyelmes volt Paulette, a mód tekintetében, ahogy bevégezte. Nem bonyolította a dolgot azzal, hogy eltűnik és keresteti magát, hanem a kertben akasztotta fel magát, a diófára. Be sem ment a lakásába, hogy rá ne kelljen törni az ajtót. Ami a legérdekesebb, előre sapkát húzott a fejére, nyilván nem akart megriasztani senkit persze, így is borzasztó látvány volt, ahogy lógott, ezerszer látott részgömbökkel ékesített ünnepi sapkájában, ami a nyakáig ért. Adélka már tudja, az rosszul lett a hírtől, de neki futnia kell, a bódét sem tarthatja órákig zárva. Siessek át Emerenchez, mert ha az öreg asszony nem értesül róla idejében, mi történt, jön az örök sértődés, és ismerhetem már, Emerenc, ha haragos, iszonyú. Újat mondani? Hírt vinni Emerencnek? Mindent tudott. Borsót pucolt, mikor átmentem az előtérben. Megint a tótükör arcát fordította a tál felé, azt az indulat nélkülit. Kicsit sápadtabb volt, mint máskor, de nem lehetett ő piros posgás, fiatalon sem. Netán Paulette miatt jöttem, érdeklődött olyan hangon, mintha azt tudakolná, volt-e Viola sétálni újra. Látta ő hajnalban, mikor a kutya jelzett, kiment a hangra. Mi nem ébredtünk fel? Nem. A férjem aludt, én ugyan felneszeltem, mert Viola valóban zajos volt. Éjfél után vonított egy darabig, még el is tűnődtem rajta, hányféle hangja van ennek a kutyának. Viola halottat jelzett, folytatta ugyanazon a fakóhangon az öreg asszony. Gondolta, megkeresi. Végig járta a környéket, valahol csak mutat a kivilágított ablak bajt. Ő az öreg bőrnére gyanakodott, mert az olyan hetek óta, mint akinek már kimérték a sírját, de nem volt világos ablak sem erre. Akkor benézett a kertekbe, merő véletlen, hogy megtalálta Polettet. Ha nem hagyja tárva a kisház ajtaját, ahol élt, be sem megy. De Polett félt abban a kutrica félében, sose aludt nyitott ajtónál, hát mindjárt gondolta, vele történt valami. A lakás üres volt. Ő villanygyújtott, látta, nincs senki a heverőn, ki se bontották a pokrócot. Visszament kutatni, hová rejtőzött. Akkor látta meg a kertben a fán, a holdfényben feketét mutatott, a barna sapka a fején. Nem tudtam megszólalni, csak bámultam Emerencet. Nemhogy nem búsult, de láthatólag teljes közönnyel fogadta a hírt. A sapkáról nem tárgyaltunk, folytatta az öreg asszony, és pergette a zöld borsó szemeket. Azt nem jelentette, hogy felhúzza, csak a ruhában egyeztünk meg, meg abban, hogyan legyen, ha majd temetik. Én adtam neki kombinét, nem volt neki fekete. Elég fura volt azzal a sapkával, ami elért a nyakáig. A cipője leesett. Én nem leltem. Megtalálták? Mégiscsak meg kellett kérdeznem tőle. Ezek szerint tudta, hogy Polett mire készül? Hogy ne tudta volna, felelte Emerenc, és megkavarta, sőt, megsapcolta a borsót, elég lesz-e valamennyiünknek. Még azt is együtt döntötték el, hogy ne mérget igyék. Mikor ő annál a főnyomozónál szolgált, mondta a gazdája, aki mindig öngyilkosokhoz szállt ki, a legtöbb mérgezettet az ajtórés előtt találta meg a küszöbnél, mintha aztán kiki meggondolná az ügyet, és mihelyt fullad, kifelé kívánkozik. Fáj a mérgezéses halál, kivéve, ha gazdag az illető, mert annak másfajta szerek állnak rendelkezésére, amilyeneket nem ír fel a körzeti orvos. De az akasztásnál nincs jobb, a sima ügy. Látott eleget itt Pesten, mikor a fehérek voltak uralmon, akkor a fehérek akasztottak, mikor meg a vörösök, akkor azok. Még a kivégzés előtti szövegek is hasonlítottak, amivel a foglyokat mocskolták. Aki meg lógott, szakasztott, egyformán rugdosott, akármelyik szín nevében kötötték fel. Nem rossz az akasztás. Kellemesebb a golyónál, mert nem mindig sikerül a lövöldözés, aztán az ember csak nézi, hányszor céloznak az illetőre. A végén meg még külön oda is kell menni hozzá, agyonverni vagy tarkon lőni, ha nem pusztul el mindjárt. Az ilyenfajta kivégzést is ismeri, ezt is látta elégszer. Utoljára Mükénében, Agamemnon sírja előtt volt hasonló érzésem, mint ezen a júniusi napon, míg peregtek a borsószemek Emerenc görcsös ujjai között. És visszafutottam gondolatban nem csak időben, de térben és történelemben is. Nem csak a gyermek Emerencet láttam idő előtt elveszett apja, vízitündér anyja, a Galíciában maradt mostoha, meg a szénné vált ikrek a vadkarikájában a csordakút mellett, hanem az ifjú lányt is, aki szolgált ezek szerint egy nyomozónál is. De lehet, hogy nem csak egynél, mert alig ha lehetett azonos az a gazda, aki vörösöket akasztatott, azzal, aki a fehéreket tartóztatta le. Megkérdeztem Emerencet. Nem próbálta-e visszafogni Polettet, ha tudta, mit forgat a fejében. Eszembe se volt, mondta Emerenc. Leül? Üljön le. Segítsen borsót pucolni. Kevés ez négyünknek. Aki menni akar, menjen. Mire maradt volna itt? Az életét kisikerítettük. A házban sem abajgatták. Engedték a kutricában élni. Semmiért. Még társaságot is szerveztem neki. De hát mi nem voltunk neki elég. Se Sutu, se Adél, sem én. Pedig az összes bolondériáját jó lélekkel végighallgattuk. Azt is, amit nem értettünk, mert franciául mondta. Legtöbbször azért tudtuk, hogy idegen nyelven is csak azt kotkodácsolja örökké, magányos. Ki nem magányos? Szeretném tudni. Az is, akinek van valakie, csak még nem jött rá. Vittem neki egy macska fiút. Az ő házukban eltűrik a lakók. Dühös lett. Azt mondta, az nem társaság. Igazán nem tudom, ki lett volna neki megfelelő, ha semmi, sem az állat. Az egyik szeme kék volt, a másik zöld. Aztán úgy tudott nézni azzal a felemás szemével, hogy nyávognia se kellett. Értette az ember, mit akar. De nem volt elég Paulette-nek, mert hogy nem ember, mintha nem állatok volnánk mindannyian, csak tökéletlenebbek náluk, akik nem tudnak se feljelenteni, se rágalmazni, s ha lopnak, oka van, mert ők nem mehetnek boltba, vendéglőbe. Hogy kértem, fogadja be akkor is, ha nem felel meg neki magány ellen, hisz árva, kiszórta valaki, gaz, elpusztul egyedül lakás nélkül, olyan kicsi még, nem, neki ember kell, jó? Vegyen a piacon, mert itt a környéken más sincsen, csak mi, meg a macska. Most aztán megkapta Komának a kapanyelet. Nincs egyedül. Sutuk küldte magát ide, vagy az a tyúkeszű Adél? Milyen buta volt mind a kettő. Egyik se vette észre, hogy Paulette elfele készül. Nem szólt nekik, az is igaz. De nekem szólni se kellett. Se Violának, mi éreztük, hogy indulóban. Nem vettem le a sapkáját. Nem láttam, milyen lett. Maga megnézhetné helyettem. Könnyű halála volt-e, vagy se? Én nem megyek, mert még nem bocsátottam meg neki. Én felőlem felköthette magát. Totolygattuk hárman is, Viola is kedvelte. Hallgattuk a sirámait türelemmel, vittem neki jószágot, nem vállalta. Hát, ha menni akar, mire maradt volna? Nem volt már itten dolga. A hasa folyton fájt, munkát se tudott már vállalni, pedig szebben vasalt akármelyikünknél. Azt látta volna, mit tudott Paulette a vasaló deszkánál. Na, kész a borsó. Megy maga, vagy marad? Ha látja, Sutut küldje ide. Üzenem, mihelyt becsukott, jöjjön segíteni, mert ma elteszem télire a cseresznyét. Mükéné kapuján megmoccantak az oroszlánok. Mindkettőnek eleven állatszeme lett. A fele zöld, a fele kék, és nyávogtak is Mükéné oroszlányai. Botorkáltam kifelé, és imádkoztam, hogy ne találkozzam Sutuval, illetőleg kezdtem magamban fogalmazni, mit mondjak neki, mert Emerenc ugyan előtte se hallgatja el, amit velem közölt. Meg kell próbálni meggyőzni, legalább a hatóságnak ne említsen semmit. Hát mit gondolnak róla, ha kiderül, hogy hagyta a halálba menni, és még praktikus tanácsokkal is ellátta merő megértésből azt a boldogtalant? Elindultam. Akkor már Emerenc a cseresznyével foglalkozott. Egy üstöt hurcolt ki, hasonlót ahhoz, aminél először tárgyaltam vele, amiben a lepedőket főzte. Megálltam. Emerenc, kezdtem óvatosan. Nem kellene megbeszélni, mit vallanak a rendőrségen? Sutu esetleg kibök olyat is, ami nem okos. Ugyan már, legyintett, csak nem képzeli, hogy bárki is szót veszteget Paulette-re. Hát kit érdekel egy öreg kisasszony, aki felkötötte magát, és még el is magyarázta a levélben. Miért? Gondolja, hogy nem irattam vele búcsúlevelet? Mindennek módja van, a halálnak is. Megbeszéltem én vele mindent, ruhát, írást. Azt sajnos nem tudom kivédeni, hogy a kanok végig ne tapogassák a boncolásnál. Pedig nem látta férfi Paulette-t. Első lesz a boncmester. Annak meg nem lesz újsága szűz test. Az megszokta a sok halottat. Szolgáltam én boncmesternél is. Agamemnon sírja mélyült. Sose beszélt nekem a boncmesterről sem. Magáról idegenek el se hiszik, milyen értetlen, folytatta Emerenc. Pedig hányszor mondtam. Azt hiszi maga, az élet örökké tart, és érdemes is, hogy tartson, és mindig lesz valaki, aki főz, takarít, és egy tál, ami tele van, és papír, ami telefirkál, meg gazda, aki szereti, és élnek itt örökké, mint a mesében, és nem lesz soha más baja, csak ha rosszat mondanak magáról az újságban, ami kétségkívül nagy gyalázat, de minek választott ilyen aljamesterséget, hogy bárki haramia lent heti mocsokkal. Nem tudom, mitől lett magának neve, mert esze az kevés. Az emberekről meg nem tud semmit. Paulette-ről se, lám pedig hányszor ivott vele kávét. Az embereket én ismerem. Zúdult a kondérba a cseresznye. Most már minden mitológiai volt. A gyümölcs, ahogy szétváltak a kimagozott szemek, a lé, amely kezdett kiolvadni, s egyre áradt, mint sebből a vér. Emerenc fekete kötényben, csuklyaszerű kendője árnyékában, az üstnél maga a tökéletes nyugalom. Én szerettem Polettet. Hogyhogy nem érti meg? Nem volt elég neki. Sutu is szerette. Az is kevés volt. Adél még tisztelte is, a bárgyú. Szerettük mind a hárman, mi, akik hozzáképes tehetősek vagyunk, mert nekünk van állásunk, illetve Adélnak nyugdíja. És összeadtunk neki mindent, hogy mikor nem keres, ne nélkülözzön. Kapott ételt, tüzelőt, vacsorát is. Elláttuk szépen. Más kellett neki. Több kellett. Mit tudom én mi? A jószágot sem akarta, pedig annak a kosztját is én álltam volna. Hát akkor betelt a mérték. Mit vinnyogott örökké? Akin nem lehet segíteni, azon nem is kell. Ha elég volt az életből neki, senkinek nincs joga visszatartani. Lediktáltam én szépen, mit írjon a rendőrségnek. Le is írta. Én, Dobri Polett, hajadon, a magam szándékából befejezem az életet, betegség, öregség, legfőképpen elhagyatottság miatt. Hátra maradt holmimmal barátnőim Vámos Etelka, Kürt András özvegye Adél és Szeredás Emerenc rendelkezzenek. Ez csak világos. A vasalóját még az éjjel elhoztam. Mit vitatkozzunk rajta? Ezek után mi volna itt kérdezni való? Polett ügyét, mint minden bonyodalmat, ami Emerenc körében keletkezett, az alezredes rendezte el. Tőle értesültem, hogy a kompjúter aztán kiderítette, Dobri Polett Ortanz 1908-ban született Budapesten. Apja Dobri Emil hites tolmács. Anyja Kemenes Katalin, képzettsége semmi. Utolsó foglalkozása vasalónő. Vallásra vonatkozó iratot nem találtak nála, de Emerenc esküdött rá, hogy református volt. A nagy tiszteletű úr nem volt elragadtatva, amikor felkérték a temetésre. Azt mondta, akárcsak Emerenc, Polett se járt ő elébe. És az sem Istennek tetsző, ha valaki maga dönt a halála órája felől. Szerencsére nem hallotta Emerenc kommentárját. Az öregasszony felelevenítette saját hajdani históriáját a jótékony hölgyekkel, azon az ajándékoztáson Polett is jelen volt, de ő még annyit csak kapott, mint Emerenc, estélyi ruhát flitterrel. A hölgyek arra célozgattak, fellengzős. Amellett akár Emerencet, őt se látták soha istentiszteleten, ami való igaz volt, mert míg ők imádkoztak, Polett az ő holmiukat vasalta ünnepen, nem ünnepen, ő, méghozzá szenes vasalóval, mert akkor még nem volt rendben minden vezeték ebben a kerületben. Áramot is csak órákra adtak, és Polett feje majd szétment a széngőztől. Alig, hanem ezt jelentette, ezt az agybeli állapotot az a szó, hogy fellengzős. Akkor még makacsúr ragaszkodtam lánykori életformámhoz. Előfordult, hogy nagy ünnepen kétszer is elmentem templomba, ahogy otthon meg az intézetben megszoktam. Emerenc ilyenkor mindig gúnyosan nézett utánam, ha meglátott, én iszkoltam az útjából, mielőtt meghallom mindig azonos szövegét arról, hogy az jár templomba, aki ráér, ami sok minden más között már csak azért sem volt igaz, mert én valóban nem értem rá semmire. Éjjel pótoltam azokat az órákat, amelyekben nem ültem a gép mellett. Az írás nem szelíd gazda. A mondatok, ha abba hagyjuk őket, sosem folytathatók eredeti minőségükben. Az új fogalmazásban a szöveg íve elgörbül, statikája nem biztosít többé semmit. Minden esetre meggyőztem a lelkészt, Polett kikezdhetetlen hírű öreg teremtés volt, legalább ő dicsérje meg gazdagon, ha már szegény jogon temetik el. Egyébként, aki elkísérte a farkasréten, mind megcsodálta Emerenc utolsó üdvözletét, mert a főhelyen, az urna alatt, pár szerény csokor mellett, koszorú helyett egy cserép viruló muskátlira kötött habosfehér gyászszalag rögzítette üzenetét. Itt már nincs magány, nyugodj békében, kívánom, Emerenc. Az urna a legolcsóbb fajta volt. A sírhely rossz helyen. Gyászoló alig. A szertartás is rövidre sikerült. Emerenc még kint maradt a táblácska előtt, mikor az urnát becementezték. Mi ismerősök sírjait látogattuk, aztán, mikor végleg a kiárat felé ballaktunk, megint találkoztunk vele. Nyilván akkor fejezte be a saját külön rekviemjét. A szeme ki volt sírva, az ajka megdagadt. Ennyire megtörtnek még nem is láttam. Este eljött Violáért, a kutya se volt vidám, Nem ugrált a séta örömére, mikor visszahozták, Emerenc a pokrócára parancsolta. Ment aludni tiltakozás nélkül. Én szekrényt rendeztem. Hátrafordultam, mikor Emerenc megszólított. Ölt maga már állatot? Kérdezte. Mondtam, nem öltem. Majd fog. Violát is meg fogja ölni. Adat neki injekciót, ha eljön az ideje. Tanulja meg. Akinek lepergett a homok, azt nem arasztalja, mert nem tud az élethelyet adni neki semmit. Azt képzeli, én nem szerettem Polettet, hogy nekem mindegy volt, mikor megunta és elkívánkozott. Csak hogy a szeretethez tudni kell ölni is, nem árt, ha megjegyzi. Kérdezze meg csak a jó Istent, akivel olyan szíves viszonyban van, mit mondott neki Polett, mikor találkoztak. Csóváltam a fejemet. Mit bosszant örökké? Ez nem az évődés ideje. Szerettem Polettet, ismételte Emerenc. Minek mondtam el, amit elmondtam, ha megint csak nem értette meg, mert olyan buta, ha nem szeretem, visszatartom, mert akire én ráordítok, az engedelmeskedik. Polett tartott tőlem, tudta, ha engedetlen, szorul. Azt hiszi, más beszélt nekem Párizsról, meg a temetőről, ahol egy nőnek mindig visznek virágot, meg ahol úgy van eltemetve a császár, hogy csak lenézni lehet rá. Hát ki tudott úgy mesélni nekem, amíg még látta valami értelmét az életnek, ahogy Polett? Mivel hálálhattam volna meg, hogy annyi mindenre megtanított, mint azzal, hogy mikor láttam, nem lehet rajta segíteni semmivel? Bátorítottam, hogy ő mondja ki az utolsó szót, ne mások, és ne a még nagyobb nyomor és a még jobban fájó gerince, meg a megszégyenülés. Sutu nem szerette igazán, le is nézte az élettörténete miatt. Eddig nem szóltam róla, de most már mindegy. Rabló vagy mi volt az őse szegénynek. Hóhérnál végezte. A családját is keresték, el is menekültek mind, így keveredtek el Magyarországig. Polett nem szégyelte, beszélt erről. Csak Adél akadt fenn rajta, hogy mifélék. Mire volt olyan gőgös, nem tudom. Az ő apja bicskázásért ült, meg betöréses lopásért. Fel ugyan nem kötötték, de az se sokkal jobb, mint a Polett rokonsága. Adél csak röhögött a fejlevágáson, de Adél buta, mint a tök. Polett meséjét se szerette. Nem is fogta fel, pedig vágott tyúkot eleget. Lejön az a fej gyorsan, ha jól eltalálják, nem kell nyiszálni. Polett esküdött rá, nem volt az ősének bűne. Csak úgy hozta a politika, hogy fogták és vitték. Én elhittem, Sutu is. Mert van ilyen, hány ártatlant öltek meg itt mi nálunk is, mikor én még fiatal voltam, és a pék mennyasszonya. Annak nem a fejét vágták le, azt széttépték. Nem hiszi el? Hát ne higgye. Széttépte a tömeg, pedig nem csinált semmit. Csak kinyitott. A parancsnok megtiltotta, hogy másnak is adjon kenyeret, mint katonának. De szánta a népet. Hát osztogatta, amíg volt. Mikor meg már nem volt, nem hitték el neki. Kiráncigálták, és megölték. Úgy tépték szét, mint a kenyeret. Ha a sokaság intézel valakit, nem egy percig tart, az lassú halál. Na, megyek. Csak ezt még el akartam mondani. Ha volna ágyam, kivételesen ma lefeküdnék, de mióta a fiatalokat elmenekítették, és gondoskodtak az Éváról is, aztán megitták a Ciánt, a Grossman nagyszülők, és én ott leltem őket az ágyukban holtan, én csak fotelben, vagy a laversiten tudok aludni. Na, jócakát. Violának semmit ne adjon. Falt eleget! Leültem a kertre néző erkélyre. Bámultam a virágok fölé az égre. Állt az idő, az este, az illat. Állt a csend. Polett, a hugenotta, és a pék, a vőlegény elhelyezkedtek a tudatomban az ismeretlen Grossman nagyszülőkkel együtt, akiknek már nem bírta az idegrendszere Hitlert. A giotin mellett tyúkok lesték, hogyan történik a halál, és erős volt a kovász illata. Emerenc soha többé nem említette a péket, akinek később ott leltem képét a próbababán. Nem jöttem rá azonnal, kit ábrázol a fotó. Thank you.